V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a közép-európai és ezen belül is a visegrádi együttműködés országai iránt érdeklődőket. A mikrofonnál Járai Judit. A héten különösen aktuális a visegrádi együttműködésről szólni. A hét elején tartották ugyanis Gödöllőn a visegrádi négyek csúcs találkozóját, csak nem 2,5 éves szünet után. A csúcspolitikusok emlékeztek, elemeztek, értékeltek múltról és jövőről. Hazánk kormányfője Magyar Péter konkrét tervet is előterjesztett, például a visegrádiak fővárosai között létrehozandó gyors vasútról. És általában mindenki optimistán, nagyon optimistán nyilatkozott a visegrádi együttműködés jövőjéről. Ma erről lesz szó, és a csúcskonferencia pozsonyi visszhangjáról. Végül, mint egy szórakoztató könnyítésként tudósítást hallanak a veterán autók mustrájáról a Felvidéken. Tartsanak velünk! Csak nem 2,5 esztendő telt el tehát azóta, hogy a visegrádi négyek ismét, mind a négyen kezet fogtak és egyeztettek. A Gödöllőn megtartott egyeztetés azonban nem egyszerűen hivatalos találkozó volt, hanem egyúttal az együttműködés féléves magyar elnökségének zárása is. Ennek a magyar félévnek a célja a visegrádi együttműködés egységének helyreállítása és a versenyképesség elsődleges fontosságú megtárgyalása volt. Versenyképesség, biztonság, konnektivitás, ez volt a magyar elnökség mottója. Nos, a politikai párbeszéd most Gödöllőn helyreállt. A visegrádiak mind a négy kormányfője fontosnak ítélte ezt, valamint a vitás kérdések rendezését és az együttműködések dinamizmusának újraindítását. Fontos és sokat mondó volt például Robert Fico szlovák kormányfő álláspontja, hiszen itt nem a nézetkülönbségekre, hanem az érdekazonosságokra kell helyezni a hangsúlyt. Csak is olyan témák kerülnek majd napirendre szerinte, amelyek összekötik a négy országot. A csúcs találkozó helyszínének megválasztása több elemző szerint is jelképes volt, hiszen Gödöllő a Habsburg korszak egyik fontos magyarországi központja volt, és meg lehet, hogy a szervezők éppen azt szerették volna sugallni, hogy a térség országait nem csupán a jelen politikája köt össze, hanem a közös történelem is. Tény, hogy most a négy miniszterelnök mindegyike bizakodóan nyilatkozott az együttműködésről. Andrej Babis cseh kormányfő arról beszélt, hogy a V4-ek ismét egy hajóba neveznek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyan óvatosan fogalmazott, turbulens időket élünk, mondta, de azért hozzátette, a V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz. Magyar Péter kormányfő pedig azt ígérte, hogy ha ez a négy ország valamire nemet mond, az majd nem valósulhat meg az Európai Unióban. Márta Renátó összefoglalója a gödöllői csúcsról.
35 évvel ezelőtt alapították újra, több száz év múltán a visegrádi országok együttműködését. Az utóbbi esztendőkben az alsóbb szinteken, a gazdasági és kulturális szférában zavartalannak látszott a közös munka, ám az aktuál politikai turbulencia, illetve az orosz-ukrán háború megítélése kissé megtépázta a négy ország egymás közötti viszonyát, főképp a diplomáciában, gátolva ezzel közös érdekeink képviseletét az Európai Unióban. Magyar Péter miniszterelnök, mint a V4-ek soros elnökségét betöltő ország vezetője, a hét elején Gödöllőn látta vendégül Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányfőit, s a csúcs találkozón több, már-már történelmi jelentőségű kijelentés, sőt, célkitűzés fogalmazódott meg. A csúcs találkozó végén mind a négy vezető egyetértett abban, hogy a közép-európai országoknak erősebb együttműködésre van szükségük, és közösen kell fellépniük az Európai Unión belül. Egységben az erő. Magyar Pétert hallják.
Kiemelten foglalkoztunk az Unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak írnak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
A magyar miniszterelnök szerint a négy ország együttműködése akkor lehet sikeres, ha gyakorlati eredményeket tudnak felmutatni polgáraik számára. Ilyen eredmény lehetne a négy állam fővárosai közötti gyorsvasúthálózat megépítése. Az Európai Unión belül a közép-európai térségben mintegy 65 millió lélekszámú népesség él, s ezek az országok, elsősorban is Lengyelország, jelentős gazdasági erőt képviselnek Európában. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy a cél olyan V4-es együttműködés felépítése, amely erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. Az elmúlt években a visegrádi országok együttműködését több politikai vita és geopolitikai feszültség is terhelte, ezért az együttműködés lanyhult. Csak nem 2,5 év múltán, első ízben ezen a találkozón fogtak újra kezet a kormányfők. Több az összekötő érdek, mint az elválasztó tényező, vallották. Robert Fico szlovák miniszterelnököt hallják, magyarul természetesen az őt fordító tolmácsot hallhatjuk.
Kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
Andrej Babis cseh miniszterelnök elsősorban a gazdasági versenyképesség kérdését emelte ki. A cseh kormányfő szerint az Európai Unión belül egyre erősebb a verseny, ezért a közép-európai országoknak összehangoltan kell fellépniük az ipar, az innováció és a beruházások támogatása érdekében. Babis hozzátette, a visegrádi együttműködés országai sok területen hasonló kihívásokkal néznek szembe, ezért közös stratégia kidolgozására van szükség. Andrej Babist és magyarul az őt fordító tolmácsot halljuk.
Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései előtt, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, hol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök már-már szállóigévé váló mondata a következő volt Gödöllőn. A V4 visszatért. Tusk szerint Közép-Európa csak is akkor tudja megvédeni érdekeit, ha a térség országai együttműködnek, és nem külön-külön próbálnak érvényesülni Brüsszelben. Emellett hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek konfliktusai után most lehetőség nyílik a bizalom helyreállítására és a regionális partnerség megerősítésére. Donald Tuskot és a tolmácsot halljuk.
Minden azon múlik, hogy visszatérünk el ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
A gödöllői csúcstalálkozó végén a vezetők közös nyilatkozatban erősítették meg elkötelezettségüket a visegrádi együttműködés mellett. Egyetértettek abban, hogy a migráció, az energiabiztonság, a gazdasági versenyképesség és az Európai Unió következő költségvetésének kérdéseiben szorosabb koordinációra van szükség. A nyilatkozat aláírását követően a csoport következő soros elnökségének országa, illetve annak miniszterelnöke, a szlovák Robert Fico kormányfő Pozsonyba hívta a magyar, a lengyel és a cseh kormányfőt. A visegrádi együttműködés országainak miniszterelnökei tehát legközelebb Pozsonyban egyeztetnek közös jövőnkről, együttműködésünk feladatairól.
négy visegrádi miniszterelnök csúcs találkozóján sok mindenről szó esett, ám egy valamiről nem. A magyar-szlovák viszonyt megkeserítő Benes dekrétumok továbbéléséről. Pozsonyban Haják Szabó Mária interjújában, amely a csúcs szlovákiai visszhangjáról szól, erről is kérdezte Kollek Zsolt politikai jellemzőt.
A szlovák sajtó optimistán ír a V4 találkozóról. Igaz, megjegyzik az elemzők, hogy vannak azért itt kockázatok is, de úgy általában, és ez így nincs kimondva, de úgy lehetett értelmezni a cikkeket, hogy Robert Fico győztesen került ki a budapesti találkozóról, Kollek Zsolt elemző.
Azt el lehet mondani, hogy Robert Fico céljainak megfelelően alakult tulajdonképpen ez a találkozó. Én úgy fogalmaznék, hogy Közép-Európa lehet a győztes, hogyha a V4-es együttműködés újra megerősödik, hiszen ez minden állam érdeke. És a szlovák kormányfő által elmondottak, miszerint a pragmatikus együttműködésre kell koncentrálni az ideológiai viták helyett, ez fontos alapja lehet ennek az újrainduló visegrádi együttműködésnek. Ilyen szempontból tehát a szlovák kormányfő politikailag célt ért ezzel az üzenetével, és el ne feledjük, hogy júliustól Szlovákia veszi át a visegrádi elnökséget Magyarországtól, és ezek lesznek a szlovák elnökség prioritásai is. Ahogy Fico fogalmazott, nem a megosztó kérdéseket fogja a szlovák elnökség napirendre venni, hanem azokat a témákat, amelyekben egyetértés van a visegrádi tagállamok között. Ilyen az illegális migráció feltartóztatása, a kohéziós alapok melletti közös lobby érdek, tehát a következő uniós költségvetés közép-európai szempontjainak felerősítés, ez minden államnak egyformán érdeke. Nyilván a beruházások bevonzása, infrastrukturális fejlesztések, ezekben is meg lehet találni a közös hangot.
Az, hogy a pragmatikus együttműködésre kell összpontosítani, és nem a megosztó témákra. Ezt hallottuk az elmúlt időszakban is, amikor még Orbán Viktor volt a magyar kormányfő. Tehát e tekintetben tulajdonképpen nagy változás a szlovák kormányfő felfogása vagy hozzáállása szempontjából nincs.
El lehet ezt mondani. Itt igazából az volt a kérdés, hogy mi lesz a magyar reakció. Nyílik el ilyen kiskapu, amin keresztül ez a pragmatikus együttműködés folytatható. Az jól látható, hogy Magyar Péternek ez egy diplomáciai siker, hogy fogadta a négy visegrádi vezetőt, és ez egy alkalmat adott arra, hogy együttműködésről essék szó, és a vitás kérdéseket egy másik időpontban nyissák meg. Konkrét időpontot nem hallottunk, de arra történt utalás a szlovák és a magyar kormányfő részéről is, hogy léteznek ezek a vitásügyek. Lásd például a Benes dekrétumok kérdését, de ezt majd egy kétoldalú, négy szemközti találkozón fogják megbeszélni. Ez egy szerencsés fejlemény, nincs üzengetés a Szlovákia és Magyarország vezetői között, hanem a tárgyalóasztalok mellett lehet a vitás problémákat megbeszélni. Viszont nem igazán látjuk a menetrendjét ennek a kétoldalú találkozónak. Ugyan Robert Fico meghívta Magyar Pétert szlovákiai látogatásra, konkrét helyszínről és konkrét időpontról nem esett szó. Ez a következő hetek, hónapok kérdése lesz, hogy a két diplomácia hogyan tudja összehangolni, és egyáltalán milyen prioritások mentén kerül sor erre a találkozóra.
Ismét elővették azt a korábbi tervezetet, hogy a visegrádi országok fővárosait gyorsvasúttal kössék össze, és ehhez a forrásokat elsősorban uniós pénzekből biztosítsák. Ez már asztalon volt, ezt a Covid állította le. Ez igazából Szlovákiának is érdeke lenne, mert hihetetlen, hogy 170 kilométerre fekszik Pozsony Budapesttől, és 2,5 óra vonat az út, Varsóba pedig tényleg fél napig kell utazni.
Mind a négy kormányfő hangsúlyozta, hogy itt egy 65 milliós blokkról van szó, amely súlyánál, akár ipari teljesítményénél fogva nagyon komoly tényező lehet az Európai Unión belül. És láttuk már, volt olyan időszak a 2010-es évek közepén, amikor ez a négy állam összehangolta a politikáját, és tudta érvényre juttatni az elképzeléseit az Európai Unióban. Gondoljunk például a migrációs válság kapcsán, külön véleményükre, illetve a migrációs kvótákkal szembeni fellépésükre. Ha most ezek az államok az erejüket, a befolyásukat összehangoltan a fejlesztéspolitikára, a beruházások bevonzására fogják fordítani, és nem az ideológiai viták osztják meg, akkor sokkal inkább elképzelhető, hogy egy következő költségvetés kitárgyalásánál akár ilyen nagy beruházások, nagy projektek is előnyt kaphatnak Brüsszel részéről. Itt pusztán csak a lobby érdeket kell erősíteni, és felismerni azt, hogy az együttműködésben van az erő. Ilyen szempontból lehetünk optimisták, ha ez a négy állam megtalálja a közös érdekét. lépését. Persze nyilván a brüsszeli politika útvesztői, ez egy másik kérdés, meg hát azért ne legyünk elrugaszkodottak, nem a következő években fog megépülni ez a gyorsvasút, de hogyha végre lesz egy olyan projekt, aminek lesz tervezhető időpontja, akkor már is előrébb léptünk.
A visegrádi együttműködés jelentőségét Szlovákiában elsősorban a kormánypártok hangsúlyozzák. Robert Fico ezt soha nem vonta kétségbe, és most a találkozó előtt is ilyen értelemben nyilatkozott, a találkozó után is. Ugyanakkor az ellenzéki pártok, amelyek elképzelhető, hogy 2027-ben kormányra kerülnek, mert annyira szoros fejfej melletti az eredmény a felmérések szerint, erről olyan sokat nem beszélnek, és nem is igen hangsúlyozzák. Ennek olyan belpolitikai oka van, hogy ez tulajdonképpen Robert Fico agendája, vagy pedig nem tartják annyira fontosnak mondjuk a progresszív Szlovákia.
Bárki is alakítsa a következő pozsonyi kormányt, mindenképpen szembesül azzal, hogy Szlovákia önmagában gyenge kis állam. Tehát muszáj szövetségeseket találni. A kérdés az, hogy milyen irányba mozdul. A szlovák politikában több ilyen irányú elképzelés is volt. Tartja magát egy olyan elképzelés, hogy a mag Európa része vagyunk, hiszen mi euróval fizetünk. Persze nyilvánvaló, hogy Szlovákia gazdasági erejénél fogva azért nem tartozik ehhez a mag Európához, sokkal több gazdasági politikai érdek köti a szomszédaihoz, mint teszem azt Belgiumhoz vagy Hollandiához. Tehát, hogyha gyakorlati oldalról közelíti a szlovák politika, bárki kerül kormányra, feltétlenül ebbe a keretbe kell gondolkodni. Az egy másik kérdés, hogy alkalmilag a visegrádi partnerség is bővíthető. Ez el is hangzott most a találkozón, hogy ugyan nem állandó tagokat szeretnének fölvenni, teszem azt Ausztriát, Szlovéniát. Ebbe az együttműködésben ennek van egy történelmi gyökere. A visegrádi együttműködésnek a középkori király találkozó, amikor a három középkori királyság, a csehek, a lengyelek és a magyarok megtalálták a közös érdekeket, tehát ez folytatódhat tulajdonképpen valóban. A bécsi áru megállító jog, a kereskedelmi kapcsolatok erősítése vagy állórábra állítása volt akkor a közös érdek, és most is ez lehet egy ilyen közös gazdasági politikai együttműködés. Na de visszatérve, szerintem Szlovákiában az a kérdés, hogy milyen regionális partnerségben gondolkodjanak. Budapest érdeke az, hogy ez a visegrádi együttműködés erősödjön, és ne egyfajta Slavkovi hármas felé tájékozódjon a szlovák politika, mint hogy erre utaltak jelek, amikor elhidegült a kapcsolat Budapesttel. Szerintem itt alapvető átrendeződés látható, és ilyen szempontból fontos az, hogy Robert Fico számára ez prioritás. De azt sem gondolom, hogy kormányra kerülve az ellenzék ne érezni ugyanezt, mert ennek gazdasági politikai racionalitásai vannak.
Egy kérdés erejéig visszatérve a Beneš dekrétumokhoz. Tudomásom szerint Szlovákiában vezető politikus szájából még nem hangzott el az, amit Budapesten hallottunk Robert Fico szájából, hogy a Beneš dekrétumos földek, azok tulajdonképpen már mind szlovák állami tulajdonú földek, ilyen értelemben folyik most rendcsinálás, és nem utólagos földelkobzás.
Adminisztrációs hibaként tekint a szlovák kormány arra, hogy azok a földelkobzások, amik a Beneš dekrétumokból következtek, nem történtek meg akkor, amikor elrendelte az akkori jogalkotó. Idézőjelben mulasztásokat teszik rendbe. Ebből ugye az az elképesztő, hogy visszanyúlunk a történelemnek abba a szemét kosarába, amit azt gondoltunk, hogy már félretettünk, és akkor erre hivatkozva teszünk állításokat. Hát akkor az emberbe fölmerül, hogy az arizáció, ugye így hívták Szlovákiába a zsidó vagyon elkobzását, annak az utólagos jogkövetkezményt is most kéne még kiegészíteni. Ha elkövettek adminisztratív hibát a szlovák hatóságok, a Tiszófél állam szlovák hatóság és valami zsidó embertől nem vették el, akkor most elveszik a leszármazóitól, mert akkor a jog érvényes volt. Hát ugye ez megint az a kérdés, hogy politikában sok mindent lehet mondani, de hát a pofátlanság az mégiscsak pofátlanság.
És ez az, amit tulajdonképpen a szlovák közvélemény és a szlovák politikum egy az egybe elfogad, valahogy nem akarja megérteni a magyar érveket.
Szlovákiában mai napig nemzetállami logika működik, és bár az elmúlt években a magyar ellenesség éle csökkent az országban, legalábbis a közbeszédben erre mutatnak jelek, nyilván összefüggött azzal, hogy a két állam között nem volt látványos konfliktus, de a szlovák mentalitás, a szlovák gondolkodás ebben a kérdésben nem változott. Muszáj szembesülnünk, hogy még igazán partnert sem nagyon találni a szlovák politikában, még az értelmiségi körben sem arra, hogy a magyar érvelést elfogadják, vagy legalábbis befogadják. Elfogadni nem is kéne, csak vita alapként kéne végre kezelni azt, hogy itt emberellenes intézkedések történtek. Tehát ez az út folytathatatlan, hogyha valaki tényleg stratégiai partnerségbe gondolkodik a szlovák-magyar kapcsolatok tekintetében. Jó lenne, hogyha ezt nem csak a magyar fél gondolná komolyan, és tenne mindig engedményeket abba az irányba, hogy akkor foglalkozzunk azzal, ami tényleg összeköt, és tegyük jobba az emberek életét, mert hát senki nem érdekelt a konfliktusban. Láthatóan minden kormány erre az útra kénytelen rálépni egy idő után, ha nem akarja Szlovákiával végletesen elmérgesíteni a kapcsolatait, de azért mégiscsak Szlovákia részéről kellene valamiféle elmozdulás a 21. században, ha már olyan sokat beszélünk erről a pragmatizmusról. A pragmatizmushoz hozzátartozik az is, hogy a történelmet ott kezeljük, ahol való. Mi sem a sérelmeiket emlegetjük, és a szlovákok sem ezt a történelmi narratívát erőltetnék ránk, ekkor lehetne szerintem megbékélésről és végre stratégiai együttműködésről beszélni a két ország kapcsolatában.
A visegrádi készfogás jelentős esemény volt a magyar diplomácia számára is. Holnap, azaz vasárnap az Új Világ című külpolitikai magazinban vissza is térünk rá, a térség szakértőjének elemzésével. Most pedig egy vidám és szórakoztató téma. Veterán autók látványos rallijáról a Felvidéken. Néhány nappal ezelőtt több mint 120 veterán autó és motor és a vezetőik gyülekeztek a felvidéki Nagy Mihályban. Veterán autórallira érkeztek, de persze nem csak az autósok, hanem az egyszerű érdeklődők is. Már hagyományossá vált nemzetközi autós túra ez, aminek keretében a résztvevők ezekkel a régi-régi autókkal járják be a Zemplén régió és a felvidéki Zemplén, a Bodrog köztájait. A többnapos jubileumi találkozó a térség egyik legnagyobb veterán autós eseménye volt. A megnyitó és a veteránok kiállítása után a látványos felvonulás a Zempléni sziget üdülőközpontjain keresztül a Szobránc régióba indult, érintve Szobránc városát is, majd a történelmi Tokaj térségébe autóztak. A résztvevőket és az érdeklődőket majdnem mindenütt kiállításokkal, zenés programokkal és koncertekkel várták. Ott volt Tomolyka Tünde is, az ő riportját halljuk most.
Tizenöt veterán járgány parkolt le a Millennium téren Királyhelmecen. A város főterére a régi autók csodájára járhattak az érdeklődők. Ocsenás Rudolf az unokáját hozta el, Magura Szabina pedig a Ford A modellben ülve mindenképpen szeretett volna egy fotót.
Kijöttem a kis unokámmal, a régi autókat mutogatom neked, amiket mink is átéltünk, amivel mink is jártunk.
Mivel nagyon tetszett nekem ez az autó, ez a favoritom, így jöttem egy fényképre.
Ezt a modellt Európába 1932-ben hozták be, a jelenlegi tulajdonosa 2005-ben vásárolta meg. Felújította, és 2008 óta jár vele a veterán autós találkozókra szerte Európában. Bivoly Kolást hallják. Négy éven keresztül gyártotta az autógyár ezt a modellt. 4 millió darab készült belőle 20 különböző karosszériával. Elárasztotta elsősorban Amerikát. Ez a mindenki autója volt. Mi ide Olomócról érkeztünk, 556 kilométerre vagyunk az otthonunktól. Így az út nagy részét Platón tette meg a jármű. De itt a környéket is be tudjuk vele járni, mondja az autó tulajdonosa. Többen korabeli öltözetben járják az autó a térséget. Iveta Pucskovicová Trencsénből érkezett a családjával. Azt mondja, ahogy beleül a régi modellbe, azonnal lelassít. A mai rohanó világ zajától elvonatkoztat az autónak és a találkozónak köszönhetően. Ők az 1930-ban gyártott Aeroval érkeztek. Engem teljesen elvarázsol ez a világ. Nagyszerű látni, ahogy ezek az autók működnek, és ahogyan az emberek, az autók tulajdonosai működnek együtt. együtt. Segítőkészek segítik egymást. Úgy érzem, meg is sérteném a járművet, ha egy farmer nadrágban és pólóban ülnék bele, mondja a trencséni nő. 1920-ban gyártották a legidősebb autót, a legkorosabb motorkerékpár 1935-ben jött le a gyártósorról. Az idei zempléni veterán rallin 115 négy és két kerekű járgánnyal 230 résztvevő vonult fel, mondja Mikulás Koscsó, a főszervező, a Zemplén Veterán Klub elnöke. Meg szeretnénk mutatni az autógyártás történetét az idősebb generációnak azért, hogy nosztalgiázzanak, a fiataloknak pedig elsősorban azért, hogy lássák, hogy hogyan is fejlődött a motor, az autóipar, mondja a veterán autómustra szervezője. Az egykori Csehszlovákia egész területéről érkeztek a veterán autók. Idén is három napon át járták a térséget a 20. alkalommal megrendezett zempléni veterán rally autósai. Számos helyszínen megálltak, Királyhelmecen harmadízben jártak, mondja Pataki Károly, a város polgármestere.
Úr, eljött hozzánk a 20. veterán Zemplén Rally, amely először 2008-ban látogattam a Királyhelmecet, utána a 20-as évek előtt újra itt volt, és most harmadszorra tudjuk vendégül látni a gyönyörű veteránokat. Mindenki imádja a szép dolgokat, a szép tárgyakat, és ugye milyen sokan autókat, motorkákat vezetnek, itt külön van egy kötődés a régi, nosztalgikus, gyerekkori autóinkhoz. Nagyon sok olyan autó van itt, amit gyerekkorunkban láttunk, illetve nekünk is volt otthon, illetve olyan akár 100 éves autók is megjelentek, amik magában gyönyörűek, de az, hogy még működnek és az úton tudnak haladni minden jogosítványos papírokkal, ez lenyűgöző egyszerűen.
Az érdeklődők számából látszik, hogy a rendezvény Királyhelmecen nagy népszerűségnek örvend.
A Visegrádi Együttműködés országaival foglalkozó V4-es magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.